Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A sejtfalat szétroncsolva pusztítja el a baktériumokat az új magyar antibiotikum. Itt van velünk Beke Sonfai Tamás, a Hunren TTK biomolekuláris önrendeződés kutatócsoportjának a vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azt mondta telefonban, hogy új antibiotikumról még szó sincs, de a továbbiakban azt olvasni a tájékoztatóban, hogy a WHO előrejelzése szerint 2050-re a vezető halálok a hagyományos antibiotikumoknak ellenálló mikroorganizmusok miatt kialakuló fertőzés lehet. Az ellenük való küzdelemhez új típusú, egyedi hatásmódú vegyületekre van szükség. A Hunren Természettudományi Kutatóközpont kutatói most egy lehetséges bíztató irányról számoltak be tanulmányukban a rangos Nature Communications folyóirat hasábjain. Mi az, ami már most is létezik, és mi az, ami lesz, ha minden jól alakul?
Oké. Hát megpróbálom úgy összefoglalni, hogy körülbelül mi az, ami létezik. Ugye az egyik, amiről szerintem érdemes egy kicsit beszélni, az az, hogy a jelenség, ami egy kicsit terjedi az egész emberiséget, mint létező jelenség, illetve hogy milyen megoldásaink, hogy megoldás irányok vannak egyelőre. Ugye ahogy elhangzott, ugye a WHO, ami ez a World Health Organization-nek a rövidítése, már egyre frekventáltabb ad ki olyan összefogó tanulmányokat, amelyek azt mutatják, hogy klinikumban elsősorban erre kezdtek el fókuszálni, klinikumban milyen nagy ütemben, gyorsuló ütemben terjednek ezek a rezisztens mikróbák, amelyekkel a jelenlegi probléma ugye az, hogy nagyon régóta nem jött ki új hatásos antibiotikum, és ezek ellen, a meglévő antibiotikumok ellen kezdenek ezek a különböző baktérium, illetve akár gomba törzsek nagyon jelentős rezisztenciát mutatni. Olyan molekuláris rendszereik épülnek ki, és ezeket egymás között úgy adogatják az egyes sejtek, és cserélgetik az ellenállás információit, hogyha lehet így fogalmazni, amelyekkel megoldják, hogy a különböző kismolekulás antibiotikumokat, ezek viszonylag kicsi szerves kémiai vegyületek, ezeket hogyan tudják saját magukból kipumpálni, hogyan tudják lebontani, és kvázi ez azért egy igazi felépülő probléma, mert 2014-ben még körülbelül olyan 700 ezer regisztrált haláleset volt globálisan a Földön, amely direktben volt köthető ilyen...
Ezeket ilyen szuperbaktériumoknak hívják, ugye?
Hát többek között, tehát hogy...
Ugye például az RMSA az ilyen, nem?
Az MRSA például...
Vagy MRSA, bocsánat.
Ugye az MRSA a multidrogrezisztens Staphylococcus aureus névből jön, és többek között például ez is egy szuperbaktérium, de hát a villamoson leggyakrabban megtalált E. coli törzsnek is vannak nagyon rezisztens törzsei, ugye nyilván ezek roppant divers rendszerek.
Bocsánat, friss hír, hogy az Operettszínháznak a művészét egy húsevő baktérium egy hét alatt megölte.
Igen, tehát hogy ilyen típusú hírek sajnos egyre gyakoribbak lesznek. Én itt a konkrét esetet nem ismerem, illetve azt hozzá kell tenni, hogy azért a biológiai tudásunk szerint alkalmaznám talán az a legjobb, hiszen itt-ott vesszük föl ezeket a biológiai tudásokat, nekünk alapvetőleg vegyész, illetve fizikusi háttereink vannak. De tény és való, hogy egyre több ilyen hírünk lesz, különösen akik kitettek ennek, azok...
Tudom, idős, öreg, beteg, cukorbeteg, stb. Emberek.
Így van, gyengült immunrendszer, kemoterápián áteső emberek. Tehát, hogy visszatérve az eredeti mondathoz, ugye 2014-ben ez egy 19-es WHO jelentés volt, még csak 700 ezer emberről tudták azt mondani, vagy tehát 7000 emberről mondták azt, hogy direktben kötött egy AMR-hez kapcsolt halálesetről van szó. Ez a 2024-es jelentésben már a 2019-es adatok vannak, tehát azért ugye ezt több év, amíg összegyűjtik. Ekkor már 1,27 millió emberről beszélünk, tehát az azért majdnem duplázódott 5 év alatt, és ekkor már azt is publikálták, ugye az előbb, amit mondott, hogy idősebb, cukorbeteg, például kemoterápián résztvevő, ugye tipikusan ezek az immunrendszert csökkentő kezelések, áteső betegekről van szó, és ott már a direkt 1,27 millióhoz kapcsolódóan még további 4,95 milliót halálesetet regisztráltak, amely kvázi egy kezelés szövődményeként kaptak el például ilyen típusú rezisztens fertőzést. Tehát a probléma globálisan nagyon épül föl, hogy úgy mondjam, és nyilván ez ugye megvan azzal komplikálva, hogy az elmúlt 25 évben nem nagyon jött ki új antibiotikum, most már azért egyre többen dolgoznak rajta világszerte, de hát ismerjük, hogy 20-25 év egy új gyógyszernek a kitalálása, tehát 2050 az elsőre messze van, de azért annyira nincsen már messze, hogyha ezt is figyelveztük.
Hát igen, de az nem igaz, ami a címben szerepelt, a cikknek a címében, hogy a sejtfalat szétroncsolva pusztítja el a baktériumokat az új magyar antibiotikum, mert hogy ilyen még nincsen.
Na most, hát az a része kvázi, és ezt én próbáltam is aztán propagálni, nyilván azt, hogy a sajtó ezt összefüggesztik, és aztán mi a tudományos háttér, ugye a között azért nyilván lesz némi különbség. Ugye antibiotikumnak a tudományos irodalom az nagyon gyakran használja ezt a kifejezést, hogy antibiotikum, olyan dolgokra, amiket éppen még csak fejlesztünk. Itt külön kell választani azt, hogy mi az, amikor mi antibiotikumról beszélünk, akkor egy potenciális molekuláról beszélünk, amely eljuthat odáig, amit aztán a köznyelvben mi a központból, vagy akár hogyha egy egyszerű patikára gondolunk, akkor csak simán a gyógyszertár polcáról leemelünk, és már piaci forgalomban lévő antibiotikumként gondolunk rá. Tehát a két kifejezés itt egy kicsit össze lett mosva, hiszen mi alapvetőleg egy alaptudományos kvázi felfedezést megkapcsoltan leírtuk az eredményeinket, és ezeket egyébként antibiotikumnak hívják tipikusan. Mi ezt a szót nem használjuk egyébként magában a cikkben, mert mi ezt még túl korainak érezzük ilyen értelemben, de ugye ez különbözik attól, mint amit a köznyelvben, amikor a házi orvos fölír egy fültulladásra egy antibiotikumot, ugye az már egy nagyon komoly klinikai tesztrendszeren végigment valamiről, molekuláról, vagy inkább formuláról.
Igen. És önt idézem most a cikkből. A baktériumok kis sejtű rendszerei elképesztően adaptívak, olykor egy komplett kolónia épül fel egyetlen éjszaka alatt. Sőt, a legfrissebb kutatások szerint bizonyos baktériumok a halálukkor nanométeres nagyságú riasztó gömböket választanak ki magukból, átadva ezzel a túléléshez szükséges tudást társaiknak. Ez a hihetetlen alkalmazkodó képesség is azt vetíti előre, hogy több irányból kell a harcot felvenni a szuperbaktériumokkal. Mit jelent az, hogy több irányból?
Hát itt a konkrétan ugye itt egy rövid beszélgetést folytattam azzal, aki aztán megírta ezt a kivonatot. És ugye itt a több irány az arra vonatkozik, hogy például Szegeden is, csak a hazai vetületét nézzük ennek a nemzetközi erőfeszítésnek, tehát Szegeden is folynak nagyon aktív kutatások, és számos stratégiai irány létezik, tehát kezdve onnan, hogy meglévő gyógyszereket próbálnak újra tervezni, újra értelmezni, esetleg egy új formulázási eljárással átalakítani, mármint készítményt, és megpróbálni használni például, hiszen ennek sokkal gyorsabb az átutási idő, egészen odáig, hogy mondjuk fák terápiával, vagy vírusokkal próbálnak célzottan bizonyos baktériumokat megölni. Ugye egészen odáig, hogy kvázi mikróbákat is lehet mikróbák ellen használni, nem patogén ellen. Ugye ennek egy nagyon széles spektruma van. Vagy például, ami hozzánk kapcsolódik akár a szegediek tanulmányaiból, az az, hogy különböző antimikrobiális peptideket próbálnak keresztirányba alkalmazni, tehát például...
Hadd kérdezzem meg ezt elnézést, hogy az antimikrobiális peptidek képesek elpusztítani a szuperbaktériumokat?
Igen, tehát attól függően, ugye, hogy melyik baktériumról és melyik peptidről beszélünk, azért több ezer antimikrobiális peptidet ismerünk, amik természetesek, és amik ennek a szintetikus, tehát a kémiai szintézissel előállított származékai, az 6-8 ezerre rúg. Tehát kvázi attól függ, hogy miről beszélünk pontosan, illetve hogy melyik baktériumról, de tény is való, hogy bizonyos szintig ezek képesek ölni ezeket a baktériumokat. A peptideknek a kis molekulákhoz képest, ugye a peptidek csak egy gyors definíció, amikor ugye fehérjéről beszélünk, akkor egy több száz, akár több ezer aminosav építőelemből fölépülő nagy makromolekulát kell elképzelni, ugye ezek a fehérjék, és az aminosavak és a fehérjék között vannak a kvázi a peptidek, ahol mondjuk ilyen 10-20-25-50 aminosav van ebben az aminosav sorrendben, tehát hogy ilyen értelemben már nagyobbak, mint a szerves kis molekulák, de jóval kisebbek, mint a fehérjék. És akkor visszatérve a kérdésed, az antimikrobiális peptidek azért érdekesek ebbe az irányba, mert hát többet, hogyha megnézzük különböző fajokban a jelenlétüket, többről tudjuk, hogy akár egy millió éve léteznek, és ennek ellenére még mindig viszonylag aktívak különböző baktériumtörzsek ellen, akár a multidrogrezisztens vagy szuperbaktériumok ellen is.
A szuperbaktériumok kizárólag az ember miatt jöttek létre? Az állatvilágban nincsenek?
Biztos, hogy ennek folyamatosan volt evolúciója, ami igazándiból a problémát okozza, és ugye erre próbáltak gyors reagálású prevenciós eljárásokat kitalálni, az az, hogy ugye, ha visszagondolunk, a 20. századnak gyakorlatilag a két nagy eredménye, ami az emberi átlag élettartamat gyökeresen megnövelte, tehát drasztikusan megnövelte, az az első kvázi antibiotikum a penicillin, illetve a hűtő. A penicillin és a hűtő az, ami a mai modern életkor.
Mármint a hűtőszekrény?
A hűtőszekrény, így van. Aha. Tehát az a tény, hogy folyamatosan vagyunk képesek magunkat ellátni jó minőségű életemmel, és ehhez a hűtőszekrény segített minket hozzá, illetve, hogy azokat a bakteriális betegségeket, ami a torokgyiktól kezdve, hogyha az ember visszagondol ezekre a régi, vagy régebben nagyon súlyos problémákat okozó betegségekre, ugye ez az, ami az antibiotikum, az első antibiotikummal kvázi penicillinnel elkezdett drasztikusan visszaszorítani. Ez volt az, ami nagyon megnövelte ez a kettő dolog az életünket. Tehát, hogyha ezt a kettőt kilőnénk, akkor visszaesünk egy kicsit a késő középkor, illetve az ipari fejlődés időszakába, és ugye ez a 2050-es dátum ezért is nagyon, nagyon problémás. Na most visszatérve a konkrét kérdésre, elkezdtünk a penicillinből különböző származékokat gyártani, aztán felvezettünk különböző egyébként peptid analóg, ciklopeptid, glikopeptid és hasonló típusú analóg vegyületeket kivonni is a természetből, illetve szintetikus úton előállítani, és ezeknek a túlhasználata az, ami Ugye ma már az, hogy egy kisgyereknek fülgyulladása van, vagy torokgyulladása van, az egy normál körülmények között egy viszonylag könnyen megoldott probléma, és nem jelentheti azt, ami esetlegesen 100-120 évvel ezelőtt volt, hogy ebben nagyon könnyen és viszonylag sokan halnak bele már gyermekként. Tehát ugye ez az, amit kivontunk, ezt pedig úgy érjük el, hogy antibiotikumot adunk, egy kis molekulát tipikusan, és ennek a túlhasználata és ezeknek a felgyülemlése például szennyvízülepítő rendszerekben, és még sorolhatnám, ez az, ami ahhoz vezetett, hogy alacsony koncentrációban jelen van egy toxikus anyag, ami a baktériumoknak rossz, de nem annyira sok koncentrációban, hogy ez teljesen kiírtsa őket, és akkor elkezdenek egy ilyen adaptációs mechanizmust.
Tehát akkor a válasz az, hogy nincs az állatvilágban ilyen szuperbaktérium.
Ma már van. Tehát a válaszom az,
tehát hogy ma már van. De
így van, tehát hogy a probléma az, hogy ma, sőt, gyakorlatilag ezeknek a... Tehát ebben nem akarok túlságosan szakmailag belemenni, mert magam sem értek hozzá, de ezeknek a rezisztens géneknek a jelenléte gyakorlatilag a levegőben ott kering körülöttünk, a sajtokban, az élelmiszerekben, és természetesen a saját gut mikrobiótára, nem tudom pontosan, mi lesz a magyar kifejezés, ugye a bélrendszerünkben lévő mikrobiom, amely ott él, ezek már, hogy úgy mondjam, nagyon elterjedtek, és így már átment, ugye nem csak az állatokra, tehát nem csak az állatvilágban látjuk ezt, hanem magának a rezisztenciának a jelenségét már megfigyelhetjük a mezőgazdaságban, például rezisztens rovarok, a kis molekula túlhasználat miatt rezisztens rovarok, rezisztens növények jelennek meg, tehát nem csak az antibiotikumainkkal kezdenek gondok lenni, hanem a peszticid, inszekticid típusú rovarölő, illetve gyomírtó molekulákkal is. Ezek ellen is elkezdődött már 2018-as átfogó tanulmányt láttam a Science-ben, amely például ez nagyon meghatározó.
Ha nem csak az ember szemszögéből nézzük a szuperbaktériumokat, mi a hasznuk nekik? Mi a céljuk? Mire jók?
Hát a saját szempontjukból a genetikai állományuk tovább örökítése lesz a fő biológiai cél, amennyire én meg tudom.
Igen, de ha megölik azt, ahová megtelepednek, akkor ők se élik túl.
Hát az a helyzet, hogy erről azért nem tudok így tovább menni, mert valójában ők aztán kifejlesztenek egy saját teleprendszert, és abból ugye egyrészt be tudnak tokozódni, tehát tovább tudnak terjedni számos más módon, akár úgy, hogy elfogyasztja valaki azt a, már úgy értem a valaki alatt mondjuk állatok, vagy a környező kvázi rendszer, illetve hát ugye azért azzal, hogy elpusztul, azok nem feltétlenül, hogy úgy mondjam, ez nem egy kontrollált dolog, és potenciálisan ugye, hogyha elpusztul, akkor azért ott még nagyon sokáig egy hatalmas burjánzás, hogy úgy mondjam, mehetne végbe, amennyiben ugye ennek nincs egy kontrollja.
Vagyis, hogy a baktériumok azok nincsenek tisztában azzal, hogy mi lesz a vége az ő tevékenységüknek?
Én azt gondolom, hogy nagyjából ez a helytálló mondat.
Aha. A megoldást a lamellák jelentik? Mert azt olvastam az önök tájékoztatójában, hogy a felvételek szerint a képződő lamellák, mintha kések lennének, belenőnek a sejtfalba, és behatolnak a baktérium belsejébe. A sejtfal átszúrása szivárgást okoz, ami végül a baktérium pusztulásához vezet. A képanalízis azt is megmutatta, hogy a baktérium sejtbe behatoló lamellákból meglepően kevés is elegendő a sejtfal károsító hatáshoz. Ráadásul a tesztek alapján a peptidek a baktériumok növekedését már rendkívül kis koncentrációban gátolják. Tehát ezek szerint akkor ez a megoldás a szuperbaktériumok ellen? A lamellák?
Igazándiból tudományos hírérték az eredeti tanulmányban, és amit aztán megpróbálom ezt kontextusba helyezni, hogy ezek a lamella típusú nem természetes aminosavakból felépülő peptidek, És itt fontos az, hogy ezek nem természetes aminosavakból, úgynevezett béta aminosavakból felépülő peptidek, de itt egy olyan rendszert fejlesztettünk ki, ami megpróbálja modellezni, mimikálni a természetes peptideket, de tartalmaz olyan pozitív tulajdonságokat, ugye a peptidek például egy élő rendszerben nagyon könnyen lebomlanak, rengeteg olyan lebomló enzimünk van, amelyik ezeket viszonylag gyorsan szétszedi, és onnantól hatástalanok. Ugye ezt például az egyik iránya, hogy ezt ki tudjuk védeni, az az, hogy nem természetes aminosavakat használunk, ezeket a lebontó enzimek nem igazán tudják megenni, nem oda köt be az enzimnek a kötőzsebébe, ahol a lebontás megtörténne. Tehát mi egy ilyen nem természetes peptidrendszert, vagy kvázi ebben az esetben két molekulát dokumentáltunk, melyek képesek erre a szupramolekuláris, lamelláris rendszernek a kialakítására, tehát így egymás mellé rendeződnek be ezek az egyes molekulák, és így alakulnak ki. Ugye itt ami érdekes volt, és ami kvázi az eddigiekhez tudotthoz képest kvázi újdonság, az az, hogy ezek nem természetes peptidrendszer, aminek vannak ezek az előnyei. A másik pedig, hogy sikerült azt valahogy elérnünk, hogy a baktériumoknak egy speciális külső sejtfalon, vagy sejtmentámon lévő lipidjéhez, molekulájához kötnek hozzá először ezek a peptidek, és úgy tűnik, hogy utána kezdenek egy önrendeződésbe, tehát kvázi a sejtfalnak a külső felszíne az, ami egyszer csak beindítja ezeknek az önrendeződését, és ahogy önrendeződnek, ezt a lamelláris struktúrát kialakítják, ez a lamella gyakorlatilag egy ilyen egy molekula rétegből álló nagyon vékony valami, tehát 3,1 nanométer nagyjából így becsültük meg számítógépesen, illetve kísérletesen, és ez az, ami aztán több tízezer molekulát egymásba vonz, és 3-400 nanométerre úgy látjuk beépül a baktériumon belülre. És kvázi az, hogy ezt a mechanizmust látjuk, és képesek vagyunk vizuálisan, ugye elektromikroszkóp segítségével azonosítani, ugye ez valami olyasmi, amit kvázi tudományos újdonságként könyvelhetünk el. Ugye maga az, hogy a peptidek a baktérium membránját roncsolják, azért ez egy általános dolog, a természetes antimikrobos peptideknek nagyjából 90%-a így működik. De az, hogy ezt egy nem természetesből sikerült megépíteni, illetve eddig a természeteseknél ilyen típusú önrendeződő, ilyen szupramolekuláris rendszereket nem láttunk, ez kvázi hogyha össze akarom foglalni a két igazán tudományos eredmény, hogy ez lesz a megoldás, vagy nem, erre vonatkozóan én azt mondanám, hogy nekem már most vannak sejtéseim azzal kapcsolatban, hogy például egy baktérium, ha ezt szeretnék kivédeni, akkor melyek azok a törzsek, amelyek potenciálisan ennek jobban ellenállnának. De egyelőre azt látjuk, hogy ezekkel a makroszkopikus rendszerekkel ugye ilyen kis molekulált, kipumpáló membránfehérjék, amik például a baktériumokban vannak, ezek igazándiból nem hatásosak, hiszen ez összeáll egy 80 nanométerszer 300 nanométeres rendszeré, ami egy baktérium átmérőjének mondjuk az egyharmada. Ugye ezt egy kis fehérje az már képtelen kiszűrni, tehát mi azt gondoljuk, hogy ez például lehet egy viszonylag hatékony kvázi kezelés különböző baktériumok ellen. Ugye itt azért azt hozzá kell még tenni, hogy már így is egy 4-5 éves tanulmányról van szó, tehát extenzív, részletes, számos szuperbaktériumra kiterjedő tanulmány az még nem történt, legalábbis itt még nem írtunk erről. Itt jelenleg a mechanizmusnak az elkapása, illetve a mikroszkóppal való azonosítása az, ami megtörtént.
Tehát akkor még várhatunk erre 25 évet, mármint arra, hogy bemegyünk a patikába és kapunk olyan antibiotikumot, amely ezeket a szuperbaktériumokat elpusztítja.
Igen, ez elég elkeserítőleg hangzik.
Hát mert több 10 millió ember fog meghalni addig, ilyen szuperbaktériumok okozta betegségekben.
Értem. Hát igen, ugye a helyzet az...
És ráadásul Magyarország, mi egy különlegesen rossz helyzetben vagyunk ezzel kapcsolatban, mert a kórházaikban sajnos sokkal több az ilyen kórházi baktérium által megbetegített, vagy megbetegedett ember, mint hát az Európa jobb részein.
Így van, sajnos ez én azt gondolom, hogy tény. Ugyanakkor a 20-25 évre vissza, ha nem kezdünk el ilyen típusú vegyületekkel foglalkozni, akkor 20-25 év múlva ugyanott állunk, mint most. Ez egyik. A másik pedig, ami hatalmas, egyébként nagyon pozitív, mondjuk azt, hogy mellékterméke volt az egyébként szörnyű COVID pandémiának, az az, hogy ezek a fajta tudás háttérinformációk, ez a tudásbázis, ez folyamatosan épül, és ugye a Covid-nál azt láttuk, hogy 2020 márciusában volt nálunk egy 3 hónapos zár, és egy évre rá már vakcinák jelentek meg. Na most ehhez az kellett, hogy előtte 15-20 évet dolgozott a kvázi nagyon kicsi tudományos közösségek dolgoztak a MERS-en, illetve ugye a SARS-nak a különböző variációin. Tehát, hogy amit ezzel akarok mondani, az az, hogy igen, 20-25 év alapesetben eljutni idáig. A COVID-19-es pandémia viszont pontosan megmutatta, hogy amennyiben egy hatalmas probléma, globális probléma indul el, akkor azért ez jelentősen le tud rövidülni. Nyilván ennek vannak hátránya is, de azért azt gondolom, hogy több száz millió embert mentettünk meg, vagy mentett meg kvázi az, aki kifejlesztette, ugye például Karikó Katalin hatható segítségével azt a konkrét vakcinát, amit aztán megkaptunk injekcióként.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Beke Somfai Tamás, a Hunren TTK biomolekuláris önrendeződés kutatócsoportjának vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen az interjút, viszont hallásra.
Utópia.
A Hunren Természettudományi Kutatóközpont több kutatócsoportja és a Bécsi Orvostudományi Egyetem Rákutató Intézetének munkatársai közös projekt keretében új támadáspontot azonosítottak a kemoterápiát túlélő tumorsejtekben. Az eredmények klinikai alkalmazásával meghosszabbíthatóvá válhat a rákos betegek túlélése. A felfedezésről szóló tanulmány a gyógyszerrezisztencia kutatás csúcsfolyóiratában, a Drug Resistance Updates-ben jelent meg. Itt van velünk Szakács Gergely, a Bécsi Orvostudományi Egyetem Rákutató Központjának professzora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Az önök által kidolgozott módszer azoknak a rákbetegeknek segít, akik már túl vannak a kemoterápián?
Mielőtt elkezdenénk beszélgetni a felfedezésünk hátteréről és jelentőségéről, engedje meg, hogy kijavítsam egy kicsit. Nem csak a Bécsi Orvostudományi Egyetem Rákutató Intézetében dolgozom, hanem a Magyarországi Természettudományi Központban is, és ez a munka a két intézet együttműködésében valósult meg. A kérdése azonban arra vonatkozott, hogy a felfedezésünk vajon tud-e segíteni a betegeken, ha jól értem.
Azokon a betegeken, akik már kaptak kemoterápiát?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy a kutatásainkban arra keressük a választ, hogy vajon milyen mechanizmusok vezetnek oda, hogy kezdetben akár jól reagáló tumorok később elvesztik az érzékenységüket, és rezisztensé válnak a terápiával szemben. Mi alapkutatást végzünk, és abban hiszünk, hogyha ezeket a mechanizmusokat jobban megértjük, felismerjük, akkor később olyan gyógyszerek kifejlesztése válik lehetővé, amelyik valóban javít a kemoterápiák jelenlegi hatásosságán. Tehát inkább azt mondanám, hogy a megismerés még sokáig tart, és majd ha bebizonyosodik az, hogy a mostani felfedezésünk általánosan igaz lehet, akkor ez a felismerés beépíthető később majd a terápiákba, és reményeink szerint meghosszabbíthatja a betegek túlélését.
Igen, de azért azt megkérdezem, hogy elvileg, hogyha ez minden szempontból sikeres lesz, tehát lesz klinikai kutatássorozat, lesznek ember embereken kipróbált tesztek, stb., akkor azoknál a betegeknél is lehet esetleg ezt az elvet, vagy ezt a szisztémát alkalmazni, akik még nem kaptak kemoterápiát, tehát akik frissen regisztrált, vagy frissen diagnosztizált rákbetegek?
Igen, azt hiszem, hogy a mostani felfedezésünk elsősorban azért jelentős, mert egy új terápiás megközelítést tesz lehetővé, azaz a későbbiekben tervezett terápiákat lehet majd esetleg más rendszerben adagolni, vagy módosítani, és így ettől lehet talán remélni a jobb választ. De talán fontos és értelmesebb, hogyha kicsit jobban elmagyarázom, hogy mi is a felfedezésünk lényege, vagy a megközelítésünk újszerűsége.
Igen, de az önök kérdését hadd tegyem fel saját maguknak, önöknek. Uh-huh. Ha a daganatok jelentős része jól reagál a kezelésre, a kemoterápiára, uh-huh. vagy bármilyen egyéb gyógyszeres kezelésre, mégis mivel magyarázható a tumorok kiújulása?
Igen, ez az a kérdés, amivel mi foglalkozunk. Mi egy olyan kutatási területet képviselünk, mely lényegében erre a kérdésre keresi a választ. Azaz, hogy a tumor sejtek, vagy a teljes tumor populáció, a sejtek és az egészséges szervezet együttese, hogyan reagál a kezelésre, és ez a reakció, ez az evolúció, amelyik ilyenkor megtörténik a tumoron belül, ez hogyan vezet oda, hogy előbb-utóbb a tumorsejtek elvesztik az érzékenységüket. Korábban nagyon sokáig foglalkoztunk ennek a folyamatnak a végállapotával, amikor is már a tumorsejtek nem érzékenyek, azaz rezisztensek. És azt gondoltuk, hogyha ezeket a rezisztens tumorsejteket alaposabban megvizsgáljuk, és megértjük, hogy hogyan képesek a védekezésre, akkor ezeket a mechanizmusokat speciálisan gátolni tudjuk, mint egy le tudjuk törni a tumorsejtek rezisztenciáját, és ilyen módon a sejteket újra érzékenyítéve esetleg újra lehet hatékonyan kemoterápiát alkalmazni. Ebben a megközelítésben, amit most közöltünk, egy kicsit más kérdést tettünk fel, ahogy ön is mondta. Arra kerestük a választ, hogy ennek az evolúciós folyamatnak a korai lépéseit hogyan tudjuk leírni, amikor még a sejtek nem váltak teljesen rezisztensé, a folyamat elején tartanak. Azt gondoltuk, hogy ha a folyamat első lépéseit megérthetjük jobban, akkor talán mint egy megelőző hadművelettel esetleg meg tudjuk akadályozni a rezisztencia kifejlődését.
Azt írják a tájékoztatóban, hogy a vizsgálatok során kiderült, hogy a kemoterápiás kezelést túlélő úgynevezett drogtoleráns perziszter sejtek, a DTP sejtek, annak ellenére maradnak életben, hogy súlyos DNS károsodást szenvednek. A kemoterápia következtében, gondolom, ugye?
Igen, tehát az az érdekes, hogy...
Folytatnám, elnézést, hagyj folytassam, hogy önök írtak ezt. A túlélő sejtek szokatlan, bizarr morfológiát mutattak, egyáltalán nem osztódtak, és úgy tűnt, hogy előbb-utóbb valamennyien elpusztulnak. A kutatók meglepetésére azonban a tetsz halott sejtek hetekkel később felébredtek, és újra osztódni kezdtek. Erről mondana többet, hogy hogyan lehetséges, hogy a DTP sejtek el is pusztultak, meg nem is pusztultak el?
Igen, itt megint egy kicsit érdemes egy lépést hátra lépni, és tágabb összefüggésében megismerni a problémát. A legelső dolog, amit meg kell jegyezni, hogy a rák egy nagyon komplikált, komplex betegség, és a komplexitás nem csak az okozza, hogy ahány ember annyiféle betegség lehet, még hogyha ugyanolyan típusú rákról beszélünk is, hanem azt is fel lehet ismerni, hogy egy emberen vagy egy betegségen belül a rákos sejtek összessége rendkívüli változatosságot mutat. Tehát térben és időben ez a változatosság tetten érhető. Úgyhogy ha a rezisztenciáról beszélünk, akkor az egyik kézzelfogható teória az az lehet, hogy ha nagyon-nagyon sokféle tumorsejt van már kezdetben a terápia előtt is, és ez a változatosság egyre csak növekszik, akkor elképzelhető az, hogy a terápia nem csinál mást, mint egy kiválogatja a rezisztens sejteket. Ugye érthető módon az érzékeny sejtek elpusztulnak, a rezisztens sejtek azonban túlélik a terápiát. Egy ilyen darwini szelekcióként is lehet felfogni. Van egyfajta változatosság, és aztán ezt a változatosságot egy szelekció révén le lehet szűkíteni, és a rezisztens sejtek, vagy a leghittebb sejtek túlélnek. Ebből a teóriából azonban azt következne, hogy ezek a túlélő sejtek, ezek már rezisztensek, tehát azért éltek túl. Mi azonban azt tapasztaltuk a modelljeinkben, és ez egy klinikai megfigyelés is, hogy a túlélő sejtek érdekes módon érzékenyek maradtak a terápiával szemben. Tehát ez a kézzelfogható darwini vagy szelekciós mechanizmus nem volt kielégítő. Egy másik lehetőség lett volna, és a kérdésében ön erre is utalt, hogy esetleg valamilyen módon a sejtek egy része nem is károsodott. És ezek a nem károsodott sejtek élnek túl. Azonban a modelljeink arra mutattak rá, hogy a kezelések, amiket alkalmaztunk, az összes sejtet károsították, tehát ez a magyarázat sem volt kielégítő. És akkor itt jött a képbe ez az úgynevezett per-reziszter állapot, amelyik ezt a furcsa élő és a halott sejtek közötti állapotot jelöli. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tenyésztőedényben, ahogy a ráksejteket tartjuk a laboratóriumban, ezekhez a sejtekhez ugyanazokat a kemoterápiás szereket hozzá adagolni. Ezekhez a sejtekhez lehet adagolni ugyanazokat a kemoterápiás szereket, amelyeket a gyógyászatban is alkalmazunk, és a sejtek többsége ilyenkor elpusztul. Azonban Füredi András és Szebényi Kornélia, a FIA csoportnak két fiatal munkatársa, azt vették észre, hogy ezek az elpusztuló sejtek alatt vagy mellett néhány nagyon bizarr alakú, ahogy ön is mondta, alakú és morfológiájú sejt túlél. És ezekről a legtöbb ember azt gondolta volna, mi is a tapasztalataink szerint, hogy ezek a sejtek annyira rossz állapotban vannak, hogy csak időkérdése, hogy elpusztuljanak. Azonban néhány hét múlva ezek a sejtek, ahogy ön is mondta, újraosztódni kezdtek. És ezek az újraosztódó sejtek nem voltak rezisztensek. Ezeket a sejteket hívjuk perziszter sejteknek, tehát ezek a sejtek valahogy túlélik a terápiát, de nem úgy, hogy rezisztensé válnak. Ez a jelenség a klinikumban is megfigyelhető. Előfordul gyakran, hogy a kemoterápiás kezelést követően a tumor visszaszorul, azonban sajnos akár egy pár, nem tudjuk pontosan, hogy hány nyugvó, alvó sejt hátra marad, akik szintén egy ilyen perziszter állapotban maradnak. Ezek a sejtek hónapok vagy évek múltán azonban újraosztódni kezdenek, és újra kialakulhat a daganat. Tehát ezt a folyamatot modelleztük úgymond in vitro, azaz tenyésztőedényben, és amikor ezeket a sejteket azonosítani tudtuk, akkor a következő kérdésünk az volt, hogy vajon ezek a perziszter alvó sejtek milyen módon élik túl azt a sokkot, amit a kemoterápia jelent.
Nem tudom, hogy most egy kulcskérdés jön-e, amit egyébként önök tettek föl saját maguknak, tehát egy szónoki kérdés tulajdonképpen az én részemről, hogy mit neveznek önök a túlélő tumorsejtek ahilleszínának?
Igen, ezt elég sok kutató szereti ezt a hasonlatot használni. Az ahilleszín ugye tudjuk azt jelenti, hogy
ott sebezhető. Igen, ott az egyetlen pont, ahol ahillesz meg lehetett sebezni a sarkán.
Igen. A mi esetünkben az azt jelentette, hogy ha meg tudjuk ismerni azt a folyamatot, mely a sejtek túlélését biztosította, akkor ezt a folyamatot befolyásolva, mint egy eltalálva azt a célpontot, amit itt felismerünk, esetleg akkor ezek a sejtek mégis elpusztíthatóak. És akkor visszakanyarodnék oda, hogy korábbi munkánk az elmúlt évtizedekben mire irányult, ahogy említettem, korábban a már rezisztenssé váló sejteket vizsgáltuk, és a kemoterápiának vígan ellenálló sejtekben elég sok olyan mechanizmust tudtunk azonosítani, hát nem csak mi természetesen, hanem a világ széles kutatói társadalma. Tehát elég sok olyan sejtes mechanizmus létezik, amelyik a sejt, amelyik rezisztenciát biztosít. Ezt úgy képzeljük el, hogy a sejtekben egyébként is vannak méregtelenítő folyamatok, ugye az evolúció kitermeli azokat a fehérjéket, vagy azokat a biológiai folyamatokat, amelyek a sejteket védik az általános mérgekkel szemben. És nagyon gyakran a ráksejtek nem csinálnak más, mint ezeket a méregtelenítő folyamatokat a saját hasznukra fordítják. A kemoterápiás szerek is ilyen mérgeknek tekinthetők. Egyébként gyakran ezeket a kemoterápiás szereket természetes anyagokból, növényekből vonják ki, és nem meglepő, hogy a növényi mérgekkel szemben az evolúció hát kitermelte azokat a hatékony ellenszereket, amik révén a sejtek képesek megvédeni magukat, például képesek az állatok megenni azokat a mérgező növényeket, amelyekből egyébként a kemoterápiás szereket is kivonjuk. Tehát a rezisztens sejtek tanulmányozásával a mi kutatócsoportunk egy olyan fehérjét vizsgált, amelyik a terápiának teljes mértékben ellenálló rezisztens sejtek sejtmembránjában fejeződik ki, és a mechanizmus, ami révén a sejteket megvédi, rendkívül egyszerű, egészen egyszerűen nem engedi be a gyógyszermolekulákat a sejtekbe. Úgy kell elképzelni, hogy a kemoterápiás szerek is ugye molekulákból állnak, ahhoz, hogy a sejt mérgező hatásukat kifejtsék, ahhoz be kell jutniuk a sejtbe, hogy például a DNS-t találhassák, és a rezisztens sejtek sejtmembránjában ilyenkor ezek a sejtpumpák nagymértékben kifejeződnek, és kipumpálják, vagy kitessékedik a mérgező molekulákat a sejtekből.
Azt írják a tájékoztatóban erről, amit most mondott, hogy a túlélő sejtek alaposabb vizsgálatával kiderült, hogy egy részük kifejezi a P-glikoprotein nevű fehérjét, a PGP-t, amelynek gátlásával a sejtek felébredése teljes mértékben megelőzhetőnek bizonyul.
Igen.
A PGP megjelenése rezisztens sejtekben ismert, feladata ugyanis az, amit most mondott, hogy a ráksejtek membránjában ülve felismerje és kipumpálja a kemoterápia gyógyszermolekuláit a sejtekből, és én azt kérdezném erre, hogy ennyire okosak ezek a tumorsejtek? Ennyire felkészültek a támadásra?
Ha megengedni erre a kérdést, most még nem válaszolnék rögtön, hanem
persze.
Az előző gondolatot folytatva megpróbálom elmondani, hogy miért volt meglepő a perzisztens alvósejtekben tett felfedezésünk. Hát ott tartottam, hogy a már rezisztens sejtekben ez a pumpa, ez a P-glikoproteinnek nevezett pumpa, egy jól megismert és jól megértett módon megvédi a sejteket, azaz a gyógyszermolekulákat képes a sejtekben távol tartani. És azt vettük észre, hogy ebben a perzisztel állapotban, amit tehát sokkal korábban a kemoterápiás kezelést követően azonosítottunk, a túlélő nyugvó alvó sejtekben szintén felfedeztük azt, hogy ezek a pumpák hát tranziáns vagy átmeneti módon szintén kifejeződnek. Aztán amikor a sejtek újra feltámadnak, a pumpáknak már nyoma sem volt. És akkor azt a kérdést tettük fel, hogy vajon az alvó sejtekben milyen szerepet játszhatnak a pumpák, mivel az alvó sejtek már nem a gyógyszer mellett alszanak, tehát ilyenkor a kemoterápia már megtörtént, már nincs gyógyszer jelen sem a szervezetben, sem a modelljeinkben, ezért nem volt kézenfekvő, vagy nem volt könnyű azt megválaszolni, hogy milyen módon járulhat a sejtek túléléséhez egy olyan pumpa, amelynek a feladata a gyógyszermolekulák távoltartása. Nem tudom, ez így érthető-e, amit most mondok, hanem akkor kérem, hogy segítsen.
Érthető legalábbis. Én már olvastam sok mindent erről, amiről ön most beszél. Nem tudom, hogy a hallgatókkal egában vagyok ezzel, hogy értik-e ők is, de azt hiszem, hogy érteni lehet.
A lényeg az, hogy felfedeztük ezt a pumpát, amelyiket már jól ismertünk, azonban nem volt arra még magyarázatunk, hogy hogyan tudja segíteni az alvó sejteket a pumpa. És akkor jutott eszünkbe az ötlet, hogy a pumpátnak egy tágabb funkcióját keressük, azaz nem csak a mérgező gyógyszermolekulák kipumpálásában játszhat szerepet ez a fehérje. Felfedeztük azt, hogy a sejtbe már korábban bejutott kemoterápiás molekulák okozta károsodást segít ez a fehérje, mint egy csökkenteni. A mérgező molekulák az úgy tudni, hogy nem csak a DNS-hez kötődnek, hanem nagyon sok más káros tevékenységet is kifejtenek a sejtben. Egy ilyen oxidatív stressz állapotában jut ilyenkor a sejt, amiben a sejtmembránt alkotó lipid molekulák károsodnak. Ez esetben tehát a túlélő sejtnek nem csak a kemoterápiás szerek primer célpontjainak a károsodását kell valahogy túlélnie, hanem azt is ki kell hevernie, hogy ez az általános mérgező hatás jelen volt. És azt fedeztük fel, hogy a korábban csak a gyógyszermolekulák kipumpálásában szeretett kapufehérje, abban is segíti a szúnyadó sejteket, hogy ezt a másodlagos károsodást kiheverjék. Tehát egészen konkrétan az oxidált lipideknek a káros feldúsolását voltak képesek ezek a fehérjék csökkenteni. És ekkor jött utána a logikus ötlet, hogy megpróbáljuk azokat a gátlószereket alkalmazni, amit korábban a már rezisztens sejtek ellen próbáltak a kutatók bevetni. Ezekben a kísérletekben korábban az ötlet az volt, hogy ha lezárjuk a pumpákat, akkor talán a káros kemoterápiás molekulák fel tudnak dúsulni a rezisztens tumorsejtekben. Mi pedig azt a kérdést tettük fel, hogyha ezeket a gátlószereket, a pumpák funkcióját gátló inhibitorokat az alvósejtekhez adjuk, akkor képesek vagyunk a fehérjének ezt a másik funkcióját gátolnia. Tehát képesek vagyunk-e megakadályozni azt, hogy a szúnyadó egy-két túlélő sejt, mint egy megtisztuljon attól a károsodástól, amit a mérgező molekulák, a kemoterápiás terek okoztak. A csatamezőnek a kitisztítását akadályozunk ilyenkor meg.
Aha. Hogyan találják meg az alvó sejteket?
Ez egy jó kérdés. Talán azt kell ehhez a kérdéshez elmagyarázni, hogy milyen modelljeink vannak. Mindenképpen kihívást jelent egyébként az emberekben vagy a betegekben azt megállapítani, hogy a kemoterápia milyen mértékben volt sikeres. Azt említettem, hogy nagyon sok esetben teljesen látszólag teljes gyógyulás van, azonban ezek a szúnyadó tumorsejtek túlélnek, és akár hónapokkal vagy évekkel később vezetnek a betegség kihullásához. Van egy egyszerű modellünk erre, amikor ezekben a tenyésztőedényekben tartjuk a tumorsejteket, és ott mikroszkóp alatt tudjuk vizsgálni azt, hogy a szimulált kemoterápiás kezelés milyen sikeres. Ott egyszerűen azt látjuk, hogy néhány sejt ilyen bizarr morfológiával túlél. Azonban a tenyésztőedényben hát messze nem tudjuk reprodukálni a rákbetegség komplexitását. A komplikáltabb modellekhez hát állatkísérleteket végzünk. Itt olyan egértörzseket használunk, melyekben az emberi betegséghez nagyon hasonló rákos folyamat indul el. Ezek genetikailag módosított egértörzsek, és ezeket az egereket próbáljuk aztán gyógyítani ugyanazokkal a kemoterápiás szerekkel, amelyeket a klinikumban is használunk. És hát különböző trükkökkel ezek a túlélő sejtek láthatóvá varázsolhatóak. Ilyenkor a tumorsejtek olyan fehérjéket fejeznek ki, amelyek világítanak, és ezt különböző módon detektálni lehet.
Eddig csak egereken végeztek kísérleteket?
Igen, a legfontosabb kísérletünk eddig azt mutatja, hogyha ezeket a korábban említett gátlószereket az alvó sejtekkel szemben bevetjük, akkor az egerek túlélése jelentősen megkosztabbítható.
Ez jelentősen az mit jelent?
Hát ebben az egérmodellben, amit vizsgáltunk, egy emlő tumoros egérmodellről van szó. A doxorubitinnek nevezett kemoterápiás szer, amit, ahogy mondom, klinikumban is használnak. Ez hát körülbelül az egerek túlélését körülbelül 60 napig biztosítja, és 60 nap után a küzdelmet elveszítjük, és a daganat már nem reagál többet a doxorubitinre.
Rezisztensé válik.
Rezisztensé válik, igen, és hát azzal, hogy ezt a gátlószert mi az alvósejtekre tudtuk optimalizálni, azáltal, hogy a kemoterápiás szerekkel történő kezelést követően, tehát amikor már a kemoterápia megtörtént a doxorubitinnel, és a tumor visszahúzódott, ebben az időpontban adagoltuk a pumpa gátlószereit, ezáltal mintegy kétszeres 120 napos túlélés volt elérhető. Ez kicsit félrevezető adat, mert ugye a 120 nap az nem ültethető át az emberi klinikum gyakorlatával, itt az arányok fontosak, illetve azt fontos még megegyezni, hogy ez egy úgynevezett hát, proof of concept, úgy szoktuk mondani, tehát a teóriát bizonyító kísérlet volt. A munka hát következő szakaszában próbáljuk majd ezt a megközelítést optimalizálni más modellekben, és esetleg később hát majd javasolni klinikai bevezetést is.
Miért van az, miért van az, hogyha valaki kemoterápiát kap? Mert ugye itt ennek az egész gyógyításnak az egyik alapja, hogy a kemoterápián túllévő betegeknek az alvó sejtjeit semlegesíteni kell, vagy ki kell írtani. Mert azok újra aktivizálódnak valamikor. De a kemoterápiát kapó betegek nagy része teljesen meggyógyul. Nem? Azok miért nincsenek náluk alvó sejtek?
Hát igen, nehéz válaszolni a kérdésére.
Ezt azért kérdezem, öntől ne haragudjon, azért kérdezem, mert érintett vagyok a kérdésben. Uh-huh. És én kaptam kemoterápiát 2012-ben, ami 11 éve volt, és azóta avval kapcsolatban nincs semmilyen panaszom, elvileg akkor nincsenek alvósejtek se bennem. Vagy igen, lehetnek? Lehetnek még?
Remélem, hogy nincsenek, és remélem, hogy az ön esetében a terápia sikeres volt. Ugye mondtam, hogy a kérdések, az egész kérdés sokkal komplexebb annál, mint sem azt az in vitro kísérletekkel modellezni lehet. Egy betegben, vagy akár egy állatmodellben is a szúnyadó túlélő sejtekkel szemben nagyon sok mechanizmus védelmet biztosít az immunrendszer elsősorban. Tehát ha vannak is túlélő szúnyadó sejtek, az, hogy azok visszatérnek-e, feltámadnak-e, az nagyon-nagyon sok mindentől függ. A kemoterápia és általában a rákterápiák sok esetben tényleg sikeresek, és a rákkutatás elmúlt évtizedei rengeteg felismeréshez vezettek, amik hát nagyon jelentősen javították a túlélési esélyeket. Persze itt nem csak a terápiáról van szó, hanem a korai felismerésről, a megérzésről is. Azonban, hogyha a rákot mint egy általános problémát tekintjük, akkor az még nem állunk egyértelműen nyerésre, a rák továbbra is globálisan egy nagyon nagy probléma. És hát attól függően, hogy milyen betegségről van szó, milyen stádiumról van szó, nagyon-nagyon különböző túlélési esélyek vannak, de nagyon sok esetben sajnos a kemoterápia nem sikeres, főleg akkor, hogyha már egy előre haladott áttétekkel rendelkező betegségről van szó. Nem tudom, ön esetében milyen tatarészeteket nem ismerem.
Annyit mondhatok, hogy áttétel volt, szeminomán volt, és áttétel volt a hasban, és egy hét alatt a kemoterápia kiirtott mindent, és kaptam 3 hónapig egyébként, tehát nem volt ez a nagyon könnyű kis menetelés.
Igen.
De aztán azóta a világon semmilyen gondom nincs ezzel. Semmi.
Igen.
Tehát voltam kontrollon sokszor, minden, semmi, a dolog eltűnt, és azt mondta a kezelőorvosom, hogy szerencsém van, hogy ilyen daganatom van, mármint, hogy szeminomám van, mert azt a kemoterápia egy az egybe kiírtja, és a legjobban tudja kiírtani. De az a probléma, hogyha visszajön, és itt jönnek önök, hogyha jönnek ezek az alvósejtek, és újra jönnek, akkor a kemoterápia már nem nagyon jó. És ha harmadszor jön ki, akkor már egyáltalán nem használ. Na, akkor már totál rezisztensek lettek feltehetőleg a tumorsejtek.
Igen. Tehát igen, ahogy mondtam, a rák időben és térben is változik, és nyilván, hogyha sikerül egy nagyon hatékony terápiával az összes sejtet kiirtani, akkor nincs miről beszélni.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.